Sziasztok, ez itt a Chemist Podcast külön kiadása Strasbourgból, az Európai Parlamentből. Itt vagyunk az egyik kiváló podcast stúdiójában a parlamentnek, Vágó Gáborral és Tehet Péterrel. Sziasztok!
Szervusztok!
Üdvözletem!
És az Európai Parlamentből az európai parlamenti választásoknak a végeredményét követő új Európai Uniós felállást fogjuk kielemezni. Az elmúlt napokban nagyon sokat háttérbeszélgettünk, interjúztunk, új és egykori EP képviselőkkel is találkoztunk, Gyöngyösi Mártonnal a kantinban futottunk össze, a volt cseh spitzenkandidáttal, Jan Zahradillal, akit utolsó kávéját itta meg nagyon szomorúan egy csendes sarokban, kantinban a folyosó mellett, tehát alapvetően ilyen folyik itt azért az élet. Főleg erről lesz ma szó. Előtte azért Gábor Péter, egy kicsit beszélgessünk arról, hogy nektek milyen benyomásaitok vannak most itt az EP-ről.
Besgő az élet, nem csupán Strasbourgban, hanem a parlamenti falain belül is egy olyasfajta vibráló közeg van, amiben nagyon sokaknak reménye van, és így csillognak a szemek. Ugye ott voltam az utolsó brüsszeli ülésen is, ahol szintén óriási nyüzsgés volt, viszont ott a hangulat inkább kétségbe esetnek tűnt, itt meg jóval inkább remény.
Nem csillogtak a szemek ott? Vagy?
Nem igazán, ott az emberek azt várták, hogy itt fölfordulás lesz az európai parlamenti választáson, de ma kielemezzük, hogy mennyire fordult föl.
Mit értesz egyébként csillogó szemek alatt?
Azt értem, hogy nagyon sokakban új remény támadt, egyrésztről a szélső jobb oldalon, hogy ők megerősödtek, másrésztről mondjuk a zöldeknél, hogy végre beveszik őket a buliba, noha csökkent a számuk. Az EPP-nél és a szocialistáknál pedig az, hogy megtartották a többséget, továbbra is ők.
Szép szemük van.
Egyébként a csillogó szemek nem csupán az új reményeknek szólhatnak, hanem annak is, hogy az Európai Parlamentben kifejezetten olcsó például a sör. A városi árnak nagyjából a harmadáért lehet itt inni. De beszélgessünk is, hogy kik fognak itt sörözni a következő 5 évben. Kik azok, akik a legnagyobbat bukták? Ugye vannak új frakciók is, ugye a jobb oldalon főleg. Gábor, kérlek, ismertesd az új erőviszonyokat.
Menjünk végig, akkor az Európai Néppárt, az EPP az előző ciklusát 179 képviselővel zárta, most pedig 188-an nyitotta.
És ugye a Magyar Péter is ugye itt ül.
Magyar Péter és a 7 tiszapártos képviselő, tehát a Péteren kívüli 6 képviselő is a néppárti frakció tagja, ha bár nem tudni, hogy ez meddig lesz, de majd kiderül, majd Péterrel ezt is elemezni fogjuk később. Az SND 138 képviselője alig csak csökkent 136-ra. Ott nagy mozgások voltak, különböző pártok jöttek, más pártok mentek, van, akik óriásit buktak, az északi szocialisták pedig erősödtek. Arányaiban talán a legtöbbet a Renew-nál vesztették, hiszen ott 98 képviselőről csökkent le 77-re, a csoport létszáma, a zöldek.
A Momentum volt ebben benne.
Momentum volt ennek tagja, de nem csak a Momentum bukott nagyot, hanem a Románus ere is, de a leginkább masszív veszteséget a francia Reensemble, nem tudom, jól ejtettem el.
Rassemblement, de mire gondolsz?
Az ők létszám.
Ensemble? Igen.
A Macron pártja veszítette a legtöbbet is, ami érdekes még a liberálisoknál, hogy itt a nemzeti delegációk nagyon széttöredezettek, nincsen egy olyan nagyobb csoport, aki abszolút mértékben dominálni tudná, hiszen a Macronék is több kisebb pártnak a koalíciójából jönnek.
És ugye a Macron hivatalosan nem is tagja a liberális pártcsaládnak, ugye a Renew az a liberális pártcsalád, az ALDE kiegészülve a Macronnal, mert Macron nem akarja azért fölvállalni a liberalizmust Franciaországban.
Ami még érdekes, hogy az ECR, az a nyugatbarát, orosz ellenes, mondhatni szélső jobb oldal.
A Giorgia Meloniék.
Giorgia Meloniék és a PIS. Tehát PIS a lengyel volt kormánypárt. Ők 69 főről 78-ra növekedtek. Az ID viszont újra csomagolta magát az orosz barát szélső jobboldali frakció, amelynek eddig sem osztottak lapot, és egészségügyi kordon mögött volt. Ők 49 fővel zárták az előző ciklust, viszont a Patriots for Europe már 84 fővel indul, de természetesen ez annak köszönhető, hogy Orbán Viktor és Babis is csatlakozott ehhez a csoportosuláshoz. A szélső baloldaliak, a D-Left 37 főről 46 főre nőtt, ez leginkább köszönhető annak, hogy bevették az ex-Beppe Grillo féle öcsillag mozgalmat. A függetlenek létszáma csökkent a leginkább, hiszen 63 független volt az előző európai parlamentben, most már csak 33.
Összesöpörték őket, ugye? És most jön, hogy kik?
Igen, de még azért is köszönhető ez ennek, hiszen a leginkább szélső jobboldali csoport az AfD vezetésével a Europe of Sovereign Nations csoport is létrejött, és ezek főképpen ott a szélén lévő független képviselőkből jöttek össze.
Bár hogy az AfD lista vezetőjét nem vette be ebbe a csoportba.
Hát nem azért, hanem ugye ennek több oka is volt.
Igen.
Többiek seki nagyon kértek belőle, mindegy.
Jó. Például annak köszönhetően, hogy
kinek akkor nézzük meg, hogy mi a lényeg, hogy kinek van akkor többsége. Ugye itt Brüsszelben, Strasbourgban ez a nagy koalíció, platformnak hívják most már talán őket, Néppárt, SND, Renew Europe és a Zöldek, ez a platform, így hívják most őket, illetve néha gondolom besegít majd az ICR is, de ami sokkal izgalmasabb, hogy Gábor, ha jól tudom, te megnézted azt is, hogy ugye amit Meloni és Orbán akart az EP kampányban, hogy legyen egy úgymond egy centrodestra jellegű többség a jobb középtől a szélső jobbig, ennek egyébként megvan most a többség az Európai Parlamentben?
Meg lenne egy nagyon szűk többsége, tehát hogyha összeadjuk az EPP-t, a Patriotsot, az ECR-t és az ISN, tehát a szuverenistákat, akkor a 720 képviselőből nekik 375 képviselőjük lenne, ugye 361 képviselő kell el abból a többséghez, most egy spanyol képviselő nem fette fel a mandátumát, ezért elég volna 360 is, tehát hogy az állítás, amit Orbán Viktor fogalmazott meg, hogy jobboldali többség lesz az Európai Parlamentben, ez végül is igaz volt, csak ez...
Hogyha még a Renewt is hozzászámoljuk valamilyen szinten.
De ezt a többséget nem tudták hatalomra váltani, mert az EPP úgy döntött, hogy akkor az SND-vel, a Zöldekkel és a Renew Europe-pal együtt hoz létre egy vaskos többséget. Nekik 454 képviselőjük van együtt, de még a Zöldek nélkül is a régi nagy koalíciónak, ami a liberálisokból, a szociáldemokratákból és a néppárti jobboldaliakból áll, nekik is megvolna 401 fős többségük, viszont azért az EPP-ben nagyon sokan vannak, kiszavaznak, mint például most Magyar Péterék az ukrán állásfoglalás kapcsán.
Tehát akkor végül is a Fidesznek igaza van, amikor azt mondja, hogy az Európai Néppárt kvázi elárulja a jobboldalat, hogy a baloldalhoz hozzádörgölözzön, ahelyett, hogy egy szép...
Mondjuk, hogy az Európai Néppárt nem teljesen jobboldali minden elemében, tehát hogy ők a kereszténydemokraták, és azok mindig magukat inkább centristáknak szokták, hogy a CDU se azt mondaná egy CDU-snak, hogy ő jobboldali, akkor azt kikérni magának.
Ő mit eredt?
Vagy leginkább azt mondaná, hogy mit, hogy tehát ők a középre pozícionálják magukat. Valóban a jobboldali jelzőben és országokban eleve negatív konnotációval rendelkezik, tehát mondjuk esetleg a franciák, vagy a kelet-európai tagpártok az Európai Néppártból, ők fölvállalnák a jobboldaliságot, a Forza Itália és Olaszországból, de éppen pont a CDU-CSU, de még akár az Osztrák Néppárt is magát inkább centristának tartja. Tehát ezért össze lehet persze adni matematikailag mindenféle csoportot, de így ebben a vonatkozásban nem létezik jobboldali blokk, ahogy azt Orbán elképzelte.
Sokkal lazább az Európai Parlamentben a frakciófegyelem, hamarabb szavaznak ki, illetve hamarabb ül át egyik képviselő egy másik képviselőcsoportba. Például ott van az Ökológise Demokratische Partei, amelynek egyetlen képviselője van Németországból.
Ez milyen párt pontosan?
Ez egy olyan zöld párt, aki vókmentes zöld párt, akkor így mondanám.
De Schiffer is leszavazna rá?
Talán.
Ilyen keresztény alapon zöldek, tehát ilyen teremtésvédelem, egy ilyen konzervatív...
Lányi András?
Egy ilyen konzervatív környezetvédő párt, amely egyébként csak a környezetvédelemre koncentrált, tehát nem vízbe.
És akkor ők most a néppártba átültek a zöld frakcióban.
Igen.
Tehát úgy nagyon fura átmenetek is vannak különböző frakciók között. Ugye a patriótáknál az egyik legnagyobb delegáció az a Babisféle Anno, amely eddig a Renew-ba, tehát a liberálisoknál ült.
Hát ugye meg az öt csillag, az meg ugye már gyakorlatilag végigjárt minden frakciót. Igen, ugye, amikor először bekerültek, akkor ugye a UKIP-el alkottak egy sajátos frakciót, amely csak arról szólt, hogy legyen sok népszavazás. Aztán abból kiszálltak, és akkor volt szó, hogy esetleg a zöldekhez csatlakoznának.
De a zöldek nem vették be őket.
Nem vették be őket, de...
És a Renew-t is megjárták, nem?
Oda is akartak volna, a liberálisokhoz is akartak volna csatlakozni, tehát minden fölmerült, és akkor most hát végül kikötöttek az európai baloldalon, ami bizonyos értelemben sajátos, mert azért nem egy kommunista párt, de mondjuk, és ráadásul ugye van egy másik olasz tag is ott bent, például maga ugye Ilaria Salis, akit a magyarok is ismerhetnek, de valóban az egy csillag az eléggé vándorol a csillogó szemeivel a frakciók között.
Egyébként, ha már az új frakciókról beszélünk, akkor ugye van kettő új frakció, és rögtön került is köréjük egy egészségügyi kordon, egy kordonszanitár, hogy itt mondják, az elmúlt napokban Strasbourgban alapvetően az egyik fő téma az ez volt, de nézzük meg, hogy pontosan kiket is raknak kordon mögé. Ugye az Orbánékról ugye beszéltünk már, nem beszéltünk, de írtunk a Gemisten többször is, minden bizony, mert nagyon sokat fogunk róluk írni. Ugye ők az a frakció, amit magát először közép-európainak próbálta megbrendelni azáltal, hogy ugye Andrej Babiš, az osztrák FPÖ és a Fidesz ugye összefog, és mint megtudtuk most egy háttérbeszélgetésünkön, amikor ők Bécsbe összeültek, és ezt a Patrióták Európáért kiáltvány gyakorlatilag ott aláírták, magát a pár családot hozták, nem is a frakciót, tehát lesz-e mögött egy jogi, egy európai méretű párt is, tehát tényleg nagyon komolyan gondolják. De akkor mindenki azt hitte, hogy ebből egy ilyen kis regionalista alapú cucc lesz. Egyébként azt meresek is akkor azt hitték, akik most a szlovák kormány, Petr Robert Fico pártja, akik most végül függetlenek maradnak, mert...
Ugye Blaha Smernek a ideológus, aki ugye európai parlamenti képviselő lett, és vele interjúztunk, ő ugye azt mondta, hogy ha ez egy ilyen regionalista blokk maradt volna, akkor ők csatlakoztak volna is, de vélhetően lehet, hogy nem jött össze ez a regionalista blokk, mert az ugye kellettek volna még esetleg a szlovén demokraták is, tehát ilyen ez Jánosáék is, talán az RMDS is, ezek valószínűleg nem jöttek össze, és akkor ezért vett ez a csoportosulás igazából egy jobboldali irányt, ami révén pedig ez már nem Orbán csoportja, hanem Löpen csoportja, hiszen majdnem háromszor többen vannak Löpenék, mint az Orbánék.
És egyébként nekem ami a legviccesebb az egészben, hogy senki nem ütötte le azt az ígyszert, hogy ugye Andrej Babiš pártja az Anó adta a kitűnő uniós biztost, aki most köszön le a Vera Jurovát. Hát miért nem írják meg, hogy Vera Jurovával egy frakcióban van a Fidesz?
Meg hát itt is vannak ugye viták, ugye Roberto Vanucci, aki a Légának volt a listavezetője, ő egy olasz tábornok, ugye beszéltünk róla, amikor az olasz EP választásokat elemeztük, ugye egy tábornok, aki írt egy hát nagyon keményen homofób kitételeiben fasiszta könyvet, és akkor Salvini megtalálta magának, hogy ő vigye be valamelyest a Ligát az Európai Parlamentbe újra. 8%-ra volt elegendő, de ezt a Vanuccit meg akarták tenni a frakcióban alelnöknek, és ez egyébként nem tetszik Löpenéknek, tehát ott van egy erős vita arról, hogy a nemzeti tömörülésnek, tehát Löpen pártja azt szeretné, hogyha Vanucci visszavonulna, mert ugye nekik, mármint Löpenéknek Franciaországban ez a nagyon erősen homoszexualitás ellenes, tehát homofób kiállás nem jön jól, hiszen Löpen Franciaországban magát úgy ábrázolja, mint aki az iszlámmal szemben gyakorlatilag a liberális jogokat is védelmezi.
Ami ugye érdekes, hogy Löpen fölnevelt maga mellett egy embert, akit miniszterelnöknek szántak most az a legutóbbi előrehozott francia nemzetgyűlési választásokon, Bordello, jól mondom?
Jordan Bordella.
Bordella volt a csúcsjelöltük, ő lett volna.
Francia politikában, akinek olasz neve van, az általában szélső jobboldali. Oh. Van a másik, az Eric Ciotti, akit a franciák Sottinak ejtenek, ő ugye a republikánusoktól ment át a nemzeti tömörülés közelébe, tehát az olasz politikában az olasz név az általában
ha már a Csottinál tartunk, az egyik este egy olyan kocsmában söröztünk, ahol a WC felirat helyére ki volt írva, hogy Csotti, és alá volt írva zárójelbe, hogy ez a WC olaszul.
Igen, igen. Az a franciák Szottinak ejtik, ő Nizzából való, és hát az egész térség az Nizza, meg ez a provenci vidék, az Franciaországban a szélső jobb oldalnak az ősbázisa már Jean-Marie Le Pen idejében is.
De csak azért hoztam föl, hogy érdekes mondom, fölépítették őt, mint Macron kihívója Franciaországban, és itt az Európai Parlamentben lett a patriótáknak a csoportvezetője. Tehát, hogy mégiscsak európai szerepre küldte ki, vagy tette hidegre Le Pen.
Tehát Marine Le Pen is az Európai Parlamentben őt úgymond nagyja, tehát neki nagyon híres beszédei voltak, amikor a migrációs válság alatt elkezdte ordibálni, hogy én vagyok az anti-Merkel, meg így ilyenek, tehát hogy alapvetően az Európai Parlamentet használták nagyon ügyesen arra, hogy...
Tehát a franciák jobban figyelnek az Európai Parlamentet, mint például a magyarok. Tehát...
Nem mondja, hogy figyelnek, de az franciáknál szokásos, hogy ismert politikusok mennek az Európai Parlamentet. Tehát mondjuk például Raphael Glucksmann, aki ugye a szociáldemokrata jellegű köztérpártnak a vezetője, és nagyon fontos szerepe van ebben a népfrontban, abban az értelemben, hogy esetleg ő tolhatja el a népfrontot Macron irányába. Ő is európai parlamenti képviselő, vagy korábbiakban említve José Bové, aki nagyon fontos volt a francia zöldeknek, vagy Daniel Cohn-Bendit, aki német, meg francia színekben is néha bentül. Jean-Marie Le Pen is ugye tagja volt az Európai Parlamentnek, tehát ez nem furcsa. Nem azért, mert jobban figyelnek, hanem igazából Franciaországban a nemzetgyűlésre se szoktak nagyon figyelni. Hiszen elnöki rendszer, a parlament se annyira fontos.
Meg ugye itt van Strasbourgban az Európai Parlament, tehát náluk van kvázi.
Meg ugye a Marine Le Pen a nemzetgyűlésben a frakcióvezető, akkor Bordellának neki azt át kellett volna adnia, vagy Bordella csak egy másodhelyet is lehetett volna. Itt pedig akkor van neki egy ilyen nemzetközi diplomáciai szerepköre, úgymond. Tehát, hogy ő mint már egy nemzetközileg elismert politikus tud föllépni, hogy mégiscsak egy európai parlamenti pártcsaládnak a vezetője.
Patriótákon kívül hogy van még egy másik szélsőbbes frakció, ez a szuverén európai nemzetek, hogy és hogyan?
Szuverén nemzetek Európája.
Igen, bocsánat. Tehát ugye a mi hazánk ott, Borvendi Zsuzsanna, csak nagyon röviden, igazából róluk még nagyon sokat nem lehetett látni.
Hát ők igazából csak egy ilyen szükségszerűségből jöttek létre, hiszen az AfD-nek ott lett volna a helye ebben a patrióták között, ugye az ID-ben eredetileg ott voltak, csak aztán ugye kizárták őket, amikor ugye Krach, az AfD-nek az Európai Parlamenti listavezetője azt találta nyilatkozni egy olasz napilapnak, hogy hát az SS-ben nem volt mindenki bűnös, maga a szervezet az lehet, hogy bűnös volt, de egyen nem lehet ezt minden emberre kimondani, és hát ez értelemszerűen nem csak Olaszországban, meg Németországban, hanem Franciaországban is nagyon kiverte a biztosítékot, hiszen különösen Marine Le Pennek nagyon fontos, hogy ő elhatárolódjék ettől a fasiszta bélyektől, pont azért, mert egyébként az apja bőven mondott ilyeneket, mert a Nemzeti Front az pont azon francia jobboldalnak, szélső jobboldalnak a pártja volt, amely a német megszállást végig pozitívként értékelt és a kollaborációt, és ugye Marine Le Pen meg ettől akar elhatárolódni, tehát neki nagyon rosszul jött volna pláne egy választási kampányban, hogyha azért kell magyarázkodni, hogy mérül valakivel együtt, aki az SS-t élteti. Tehát az ID ugye akkor kizárta ráadásul az egész AfD-t, nem csak ugye ezt az egy politikus, ez még ugye az előző Európai Parlament, és végül aztán az AfD nem is tudott visszajönni. Kicsit azt lehet látni, hogy ugye, hogy más országban lehetsz náci, ha Németországban vagy náci, akkor az sokkal rosszabbul hat. Ráadásul, hogyha egy német nácit zársz ki, akkor a magad nácisága is megvan oldva, mert akkor mondhatod, hogy hát a német nácik a gonosz nácik, és azokkal nem vagyunk együtt, francia-olasz nácik azok jobbak, és ezért az AfD nem tudott csatlakozni a patriótákhoz. Ugye Orbán se akar annyira az AfD-vel összefogni, ő inkább a német ipari körökre figyelemmel nem akar közösködni az AfD-vel, és ezért az AfD egyedül maradt, és azért akart maga köré egy frakciót csinálni, és akkor tényleg egy ilyen elég szedetvedett társaság, tehát bolgár nácik, szlovák nácik, mi hazánk, ebből valahogyan egyébként éppen hogy ugye összehozták ezt a 23 plusz fős frakciót.
Viszont a szuper többség pedig ezt a elsent, illetve patrióta csoportot egészségügyi kordon mögé rakta, az gyakorlatban azt jelenti, hogy nem kaptak helyet a parlament vezetésében, még olyasfajta adminisztratív pozícióhoz sem jutott Szekeres Pál, a Fidesznek a jelöltje, amelynek tényleg nincsen politikai súlya. és ezáltal azt gondolja az Európai Parlament elitje, hogy ők megoldották azt a kihívást, amit a szélsőjobbos pártok előretörése jelent a demokráciára, ha nem osztanak nekik lapot. Miközben a probléma gyökere jóval mélyebben van, tehát az alsó középosztály lecsúszása, a reálbérek csökkenése, a migrációs helyzet eszkalálódása, ezekre nem foglalkoznak, viszont cserébe, hogyha nem adunk nekik pozíciókat, akkor majd befogják a szájukat, hát nem úgy tűnik.
Meg eleve teljesen hülyes, a questori pozíció az lényegében egy csomó plusz munka, nem, abszolút nem annyi pénzért, mint az összes többi. Én, hogyha szivatni akarnám a szélsőjobbot, én neki adnék egy csomó questori pozíciót, dolgozzanak csak.
Amúgy érdekes, hogy ezt a kordon szanitárt nem mindenki támogatta, még a szuper többségből sem. Magyar Péter a sajtótájékoztatóján elmondta, hogy ő személyesen megszavazná Szekeres Pált és a többieket is, mert szerint is nagyon kontraproduktív, hogy ő említette ez a műintézmény.
De mivel a szavazás titkos, ezért nem tudjuk, hogy kire szavazott, hát bemondásra elhetjük, vagy nem.
Meg hát ennek az intézménynek ugye Franciaországban van nagy hagyománya, vagy ugye Republikánus Frontnak hívják, németeknél is kicsit ugye az most az AfD-vel szemben, és valóban más országokban meg nem szoktak ennyire elhatárolódni a szélső jobb oldaltól.
És azért egy nekrológot még mondjunk el a végül meg sem született frakcióról.
Igen, talán nagyon érdekes, hogy több olyan baloldali párt is került be az Európai Parlamentbe, akikről már írtunk a Gemisten, hogy talán összehozhatnának egy frakciót, Bündiszervágennekt, illetve a Smer, a szlovák kormánypártnak a képviselői. Hogyha összeállhattak volna az olasz ötcsillag, akkor talán összekaparhattak volna egy frakciónyi embert, és ez érdekes eszmei kihívást állított volna az Európai Parlamentben több frakció felé, főképpen a baloldal felé, mert ők elvetik az identitáspolitikai témákat, és a magukat tradicionális baloldalnak tekintik, és hát az Oroszországgal sem annyira elítélőek.
Egyébként pont jó, hogy velük szártunk, mert akkor egy újabb blokkot nyitnék, úgymond, és beszélgessünk azokról az EP képviselőkről, akikre szerintünk figyelni érdemes, vagy lehet, vagy kell a következő 5 évben, ők javarészt, sőt, alapvetően mindannyian új EP képviselők, egyet leszámítva. Mi velük mind interjúztunk, vagy beszéltünk, tehát a gemist.hu-n. A következő napokban, hetekben lesznek majd velük különböző interjúk, ezeket érdemes lesz majd olvasni és követni, mert olyan hangok, olyan arcok, akik a magyar nyilvánosságban nagyon-nagyon ritkán szólalnak meg, egyáltalán jutnak el a magyar olvasókhoz, de hát hála nekünk és az Európai Parlamentnek, hogy a meghívásokra itt lehetünk, elhozhatjuk őket nektek. Kezdjünk is Lubos Blahával. Lubos Blaha a Smer Robert Fiszó pártjának egyik prominense, a párt balszárnyának egyik vezetője, a szlovák pedig a legnagyobb trollja, aki egyébként pont a Gábor által előbb említett Wagner egyféle végül Hamvába holt frakció egyik arca is lehetett volna. Ezzel interjúztunk Péterrel némi sör társaságában.
Hát és rögtön kettő sörrel.
Ő rögtön kettő sörrel indított, mondta, hogy ő nem tudja ezt a 0,3-as méretet értelmezni, hát ő mégiscsak Szlovákiában jön, és ott rendes sör van, és eleve a francia sörök szerint nagyon gyengék, bezzeg a csehek, rendes habbal csapolva. És egyébként nekem a kedvenc momentum az volt, amikor leszólítottam őt, mert csak itt teljesen elment mellettem, mondom, én ezt a csávot ismerem, hogy Mr. Blaha, adjon meg egy interjút, persze, most rögtön?
Mondom, hogy valószínűleg mások nem annyira ismerik.
Mások nem annyira ismerik.
Egy ilyen Carrefour sajléktalan szatyorra
teljesen
valóban autentikus a tradicionális baloldal szempontjából.
És amikor meglátta a buta telefonomat, akkor mondta, very good, old phone, and I'm from the old left. De hogy pontosan Blaha mit is akar? Tehát, hogy mi őt szlovák Varoufakisnak jellemeztük, ő mondta, hogy ő inkább a szlovák Csegevara. Nagyon röviden, miért érdemes rá figyelni, és mit akar itt csinálni a következő 5 évben?
Hát szerintem az érdemes figyelni rá, mert ugye a Smer kapcsán nem szoktuk igazából tudni, hogy egy milyen párt is. Ugye a Fidesz leszokták írni szélső jobboldaliként, jobboldali radikálisként, Meloni kapcsán is, tehát gyakorlatilag a patriótákba gyülekező pártokról körülbelül tudhatjuk, hogy van egy neoliberális gazdaságpolitikájuk, és egy nagyon konzervatív, tradicionista családpolitikájuk, és ahhoz társul valamiféle idegenellenesség, vagy idegenellenesség elétolt migráció ellenesség. És ezzel szemben, hogy a Smerről ezt nem lehet tudni, és ugye nem is csatlakoztak a patriótákhoz, tehát ez is mutatja, hogy ők azért nem egy jobboldali párt, de akkor ők egy szociáldemokrata párt. Hát magukat így hívják, hogy európai, hogy Smer szlovák szociáldemokrácia. Hát akkor meg a szocialistáknál lenne helyük, de onnan meg ugye kizárták őket. Akkor ők egy sokkal balosabb párt, akkor miért nem ennek az európai baloldalba, oda meg nem akarnának menni, és ezért érdekes Blahával beszélgetni, aki egyébként egy politikai filozófus, tehát valóban vannak gondolatai, könyveket is írt, hogy ő hova pozícionálja a Smert, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy nagyon erősen marxista indítatású ember, aki pont azt mondja, hogy a marxizmus lényege, vagy a gazdaság a lényeg. Ugye a marxizmusban a gazdaság az alap, és minden más felépítmény, és ő azt mondja ezért, hogy a marxista pártnak a gazdasági témákra kell fókuszálnia, ami végsősorban a kapitalizmus meghaladását jelenteni, de ameddig ez nem sikerül, addig legalábbis a szociális jogokkal foglalkozni, az állam szerepét erősíteni a gazdaságban. Tehát ő azt mondja, hogy a gazdasági kérdések legyenek fókuszban, és minden más az számára felépítményhez tartozik, identitáspolitika, nemzetközi együttműködés, mit tudom én, és azokkal ő nem foglalkozna, vagy azt mondja, hogy ezekben a kérdésekben pedig mindig a lokális társadalom többségi véleményét kell követni, és hogyha az éppen Szlovákiában inkább egy katolikus, tradicionalista vélemény, akkor egy marxista, baloldali pártnak ezt nem kell feltétlenül megváltoztatnia, támadnia, mert nekik elsősorban az a feladatuk, mármint egy marxista pártnak, hogy a gazdaságban csináljanak olyan helyzetet, hogy az jó legyen akár a homofób munkásnak is, meg a katolikus öregnének is, nem kell őket átnevelni, hogy eközben még ők melegpártiak is legyenek. Gyakorlatilag ez a koncepciója, és valóban a nemzetközi téren ugye azt mondta, hogy ő internacionalista, tehát ő a nemzetállamokból indul ki, a nemzeti keretből, ugye magát szlovák patriótának jellemezte, és elég olyan ambivalensen nyilatkozott arról, hogy a magyarok most akkor részei a szlovák államalkotó nemzetnek, vagy sem. Tehát ugye szlovák nacionalista, de itt is az ő baloldalisága azt jelenteni, hogy a nacionalisták viszont tudjanak egymással együttműködni, ezért internacionalizmus, és nem globalizmus, amely a nemzetállamok végét, a nemzetidentitások végét jelenteni. És harmadsorban pedig az kijött, hogy eléggé pozitívan viszonyul a csehszlovák kommunista múlthoz. Tehát főleg elsősorban azért Dubčeket említette, mint pozitív előkép, ugye a 68-as prágai tavasznak a Nagy Imréjét, de a többi korszakból is a csehszlovák kommunista korszakban említett pozitív szereplőket. Kicsit egyfajta, mi nálunk Magyarországon a kádári nosztalgia, hogy azért nem volt minden olyan rossz a kommunista Csehszlovákiában, és ezért az érezhető, hogy ők egy ilyen posztkommunista nosztalgiával csak a szociális kérdésekre fókuszáló politikával akarják megszólítani egyébként azon szegény rétegeket, amelyeknek viszont a társadalompolitikájuk valószínűleg inkább konzervatív, sem mint progresszív.
Hát bővenben majd a Gemistán olvasható interjúban lehet erről informálódni. A parlament talán egyik legnagyobb sztárjaként, legalábbis a mi régiónkból, a zöld Niku Stefanuca tekinthető. Ugye ő az a politikus, aki korábban a technokrata-liberális USZR színeiből jókor érzékelve a változásokat átült a zöld frakcióba, majd tekintve, hogy nincsen Romániában a zöld párt.
Van négy is.
De hogy mármint, hogy érdemi támogatottsággal rendelkező, innen nézve is hitelesnek tekinthető zöld párt, nem valamilyen oligarchának valami greenwashingos biznisze. Tehát, hogy függetlenként indulva 3%-ot kellett csak szerezni, ezt meg is szerezte, és némi magyar segítséggel bejutott az Európai Parlamentbe, ahol rögtön az alelnöki pozíciót is megszavazták neki. Gábor, ki ő, és miért érdemes rá figyelnünk?
Ugye amikor bekerült most az Európai Parlamentben, a legnagyobb kihívás neki a 100 000 aláírás összegyűjtése volt, hiszen ez a függetleneknek a lépcsője, és ezáltal föl tudott építeni egy olyan tömegmozgalmat maga mögé, amiből esetleg még egy párt is lehet, sokan rebesgetik ezt. Ami nagyon fontos, az ő policy agendájában azok a dolgok inkább a városi szavazókat szólítják meg. Tehát inkább Bukarest, Kolozsvár és Temesvár az ő fő bázisa, hiszen a meleg párkapcsolatok elismerésétől kezdve olyan progresszív gondolatai is vannak, hogy az Európai Unió fizessen minden állampolgárának 30 órányi ingyenes pszichológiai terápiát. De komoly munkát végeznek közösen Thomas Weitzel, az Európai Zöldpárt vezetőjével, osztrák-európai parlamenti képviselővel annak érdekében, hogy felszámolják az osztrák cégek általi erdélyi erdőirtásokat. Tehát, hogy van egy erős zöld, egy erős emancipációs társadalmi vonala, nagyon sok feminista van a mögötte, a mozgalmában, és képes lehet arra, hogy új bemenjen arra abba a térbe, amit a városi fiatalok kapcsán az USZERE most USZERE mélyrepülésével egy vákum alakultott ki, és nagyon sok magyart is el tudott csábítani az RMDS-től, hiszen az RMDS azzal, hogy Budapestre figyel, és nem helyben a kolozsvári értelmiségi fiatalok hangját akarja képviselni, így szabad vegyértékeket hagyott. Ami még talán fontos, hogy a megválasz, a zöldeknek úgymond egy európai alelnöki képviselő járna létszámarányosan, és hogy nagyon nagy verseny volt a frakción belül, de Nikolá 25-23-ra nyert a voltos ellenjelölttel szemben, ugye volt az a páneurópai párt, amely valóban egyesült Európai Államok Szövetségét hozna létre, és teljesen elvetik a nacionalista, tehát ugye a nemzetállamban való gondolkodást, és ők viszont ha vaciláltak, hogy a Renew-ba üljenek inkább, vagy a zöldekhez, hiszen egy képviselőjük volt eddig, vagy kettő, most meg már öt is lett, mert sikeresek voltak Hollandiában is, meg Németországban is, és mégis volt annyi belátás a zöld képviselőkben, hogy Kelet-Európára figyelnek, hiszen arra felé lehet masszív új pártokat létrehozni és szavazókat szerezni. Nikolá Stefanucáról hallani fogunk mégis, nem csak a Gemistán.
És egyébként tök érdekes, hogy a másik ilyen új jövővény az Európai Parlamentben egy jelenség, a Diana Sosák, aki ugye beszéltünk arról, hogy a Stefanuca az ugye a nagyvárosi, művelt, diplomás, nyugatra néző Romániának gyakorlatilag most a kirakott figurája lett. A Sosvák, aki az Európai Parlament nyitó napjain már annyit balhézott, hogy az Ursula von der Leyen beszélt követően kísérték a teremből, mondván köszönjük, ennyi elég volt. Ő egy ilyen, hogyan mondjam, egy megtermett román asszonyság, aki egy ilyen népviseletben felöltözve ordivál össze-vissza. Tehát tudni kell, hogy ugye neki az SOS Románia pártja kettő mandátumot szerzett, az AUR-ból léptek ki, mondván ott is sok volt már az állandó botrány politizálás, és Sosvák, ő megjelent itt az Európai Parlamentben, és rögtön azzal indított, hogy megáldotta a szentelt vízzel az újságírókat, elkezdte fölcsökölni a kameráikat. És amikor páran kikérték maguknak, hogy hát ezt lehet nem kéne, mert elég drága ez a kütyű, akkor mondta, mi? Mi baj van a kereszténységgel? És így beszédeket tartottam, amiben a sátán architektúrájának nevezte az Európai Parlamentet, Orbán Viktort Erdély elsatolásának ötletével vádolta meg, a parlamentben pedig először szájkos alatt tartott maga előtt, majd amikor a von der Leyen a beszédében Orbánt bírálta, akkor ordinált, hogy bravo Orbán, bravo Orbán.
Majd tehát, amikor ki akarták vezetni, akkor egy szentet képet, egy ikont tartott föl, hogy majd megvédi őt a szent.
Tehát igazából nagyon-nagyon tetszik nekem, hogy Románia
ez most... Ez a harmadik napja.
Tehát hogy Románia mennyire szépen, teljes egészében kitárulkozik most itt a világ előtt. Tehát tényleg ott van a Temesvártól, a Kolozsváron át a fejlett, rohamtempóban gazdagodó nagyvárosoknak az elitje is, de ott van azért az autenticista, mélyen ortodox, vallásos csatornahálózatot még mindig nem látott mindenféle furcsa földes urak által uralt Romániának is ez a misztikus, népmesei figurába illő asszonysága is. Úgyhogy nagyon izgalmas 5 év elé nézünk. Azon leszünk majd, hogy Diana Sosovákot meginterjúvodjuk. Az a gond, hogy ő csak románul beszél, mi azt annyira még nem, de fogunk találni embert, aki meg fogja őt interjúvni. És meg azt kell egyébként elmondjam, hogy nekem többször is volt alkalmam látni őt, amikor nem botrány politizál, akkor egy teljesen normális néni Diana Sosovák, tehát nem igaz az, amikor a sajtót bolondnak festi, de nyilvánvalóan nem ilyen, hanem ez az a szerep, amit neki játszania kell annak érdekében, hogy ismét valahova beszavazhassák. Ki van még?
Aki még nagyon érdekes volt, de róla te tudsz többet beszélni, Martin Fred Beleri.
Ó, igen, nekem ő a kedvenc, hát görög képviselő, mondhatni így, aki a Gemistet nagyon-nagyon figyelmesen követi, láthatta, hogy tavaly nyár óta rendszeresen beszámolunk arról, hogy Dél-Albániában a görög kisebbséget hogyan szivatja, pontosabban a görög kisebbség politikai képviseletét hogyan szivatja Edi Ráma, aki ugye a mintadiáknak számít itt Brüsszelben, ugye a Soros György fia, Alex Soros neki a főtanácsadója, tehát minden oldalra nagyon-nagyon ügyesen és jól be van kötve Edi Ráma, ráadásul művész is volt, szép nyakkendői vannak, modernizálása többi, de ugye ezt a Bellerit, aki független, tehát akit egy tengerparti görög többségű albán városban polgármesternek választottak meg, koltvádak alapján berakta a börtönbe a választás előtt 3 nappal, a lakosok ennek ellenére is megválasztották, majd a görög kormánypártok és a görög sajtó teljes messzélességgel kiállt mögüle, nemhogy Athénban, Tesszalonikában és mindenben a görög ország szerte, de még Himarában is tartottak a görögök ilyen több ezeres tüntetést, de végül az albán igazságszolgáltatás, ami egyébként Edi Ráma előadásában az EU-s reformokat átvéve tette börtönbe Freddy Bellerit, hiszen az EU-s jogszabályok annyira szigorúak most már a politikusokkal szemben, hogy nem nagyon volt neki más választásot, mit tud ő tenni. De végül az ítélet az lett, hogy októberig hoz kerülni a börtönbe, de mivel tehát ugyan a Himarában nem engedte meg neki, hogy polgármesteri esküjét letehesse, azért az Európai Unió egyik intézménye még, csak már azért az EP-be kiengedte őt esküt letenni, úgyhogy most 5 napon keresztül itt van Freddy Bellery, aki ami az Európai Néppárt soraiba ül, annyi, hogy néha-néha meg kell jelennie egy albán konzulátusi munkatársnál, hogy akkor hello, még itt vagyok, nem szöktem el, nem kértem ajándékjogot, és vissza fog menni majd Albániába. Annyi, hogy októberben fog szabadulni a börtönből. Beszéltünk a stábjával, több ok miatt is kíváncsiak ránk ők is, meg mi is rájuk, úgyhogy elképzelhető, sőt, biztosra tudom mondani, hogy vele még fogtok találkozni.
Aki még talán érdekes lehet, Nikola Bartusek, vele is te beszéltél, Martin, ugye az újonnan az autós párt szövetségeseként az EP-be jutott képviselő.
Igen. És ráadásul ő az Orbánékkal ül egy frakcióban. Ugye tudni kell, hogy ez a Patrióta frakciónak az egyik, ugye nekik 3 fő ilyen célkitűzésük lesz erre az 5 évre. Az egyik a Green New Deal-nek a letörése, a másik az illegális migráció elleni küzdelem, a harmadik meg a tagállami szuverenitásnak úgymond a védelme. És ő alapvetően a migrációt fogja vinni, ő egy migrációs szakértő, aki az felső ausztriai menekültügyet vezette hosszú éveken keresztül, pont a 15-ös migrációs válságot követően. Tehát ő a csehországi érettségét követően világot akart látni, ezért átment a határ túlsó felére, Linzbe, Cseszke-Budajovicéből, és a lehető legszebb osztrák dialektusban adott nekem egy hosszú egyórás interjút, és beszélt többek közt arról, hogy mi van Csehországban, meg hogy migrációval mi van. Tehát ő tényleg őt azt vitte bele a politikába, amikor leszúrták közvetlen munkatársát egy afgán 3 késelést követően, és miután már ez már a sokadik olyan eset volt, amikor ők alapvetően EU-s szakpolitikai, nem tudom, direktívákat ültetve át kezelték sikeretlenül a mindennapokban a migrációt, integrációt, ilyesmit, akkor mondtam, na jó, akkor ezen túl a saját eszközeinkkel csináljuk, max kifelé kicsit mást mondunk. És ekkor alakult meg Csehországban ez a Psiszaha, amit azt jelenti, hogy eskü nevű párt, mert a pártelnök egy kiugrott rendőr, akinek az esküje mindennél fontosabb. És akkor neki az nagyon megtetszett, magát látta viszont ebben, és a csatlakozott hozzájuk, és az ő listájukról került most be az Európai Parlamentbe. Tehát ő lesz valószínűleg az illegális migráció elleni küzdelem egyik legfontosabb hangja most majd, és ráadásul ő alapvetően nem politikai háttere van, hanem tényleg migráció szakértője, aki tényleg 10 éven keresztül elképesztő mennyiségű sztorit mesélt nekem az interjúban arról, hogy tényleg honnan ismerik fel, hogy ki az afgán, ki a pakisztáni, hogy mikor mennyit fizetnek az embercsempészeknek a migránsok, hogy pontosan honnan lehet tudni, hogy merre mennek, mikor, hogyan mennek. Elképesztő részletességgel mesélt arról, hogy az integráció hol, hogyan mehet félre. Gévistemben erről nyilván lesz interjú, el fogják tudni olvasni.
Én egy dologra vagyok kíváncsi, hogy arról beszéltetek, hogy önnekik milyen a viszonyuk az ANO-val, hiszen most együtt ülnek a patriótákkal, és hogyha az a trend folytatódik Csehországban, ami eddig látható volt, akkor lehet, hogy könnyen meg lesz egy új többség az ANO mögött, hogyha együtt tudnak működni a motorosok, vagy autósok, az eskü, illetve a Csemorva Kommunista Párt.
Azt mondta, hogy a Patrióta frakción belül nincs közös cseh delegáció, tehát az ANO az egy 7 fős, vagy 6 fős, nem tudom pontosan, delegáció, ők meg egy külön delegáció, az egy külön párt, azt mondta, hogy együttműködés annyi van köztük, amennyi a frakción belüli kötelezettségekből adódik, de összességében ők egy jobboldali párt, az ANO-t pedig hát azt mondta, hogy mikor mi nem tudja hova tenni, de nyilvánvalóan a céljuk az, hogy kormányra kerüljenek Csehországban is, és erre az ANO-val most több esélyük van, mint azon ODS-szel, amely nem engedte meg, hogy az ECR-be vegyék őket fel, ahova amúgy eredetileg menni akartak volna.
Talán Magyarországon is nagyon sokak számára érdekes lehet, hogy hogyan viselkedik Magyar Péter Brüsszelben. Elmentünk a sajtótájékoztatójára, megpróbáltuk körbeszaglászni, hogy hogyan is működik itt a Tisza párt, és azt tapasztaltam én, hogy hoz egy olyasfajta hangot, mint amikor a Fidesz volt a Néppártban. Tehát, hogy úgy viselkedik ellenzékiként, mint amit a Fidesz elvár az ellenzéktől. Kerekperec elmondta, hogy ők nem fognak olyan javaslatot megszavazni, amely Magyarországot elítéli, ők a kordonszaniter föntartásában nem fognak részt venni, Ukrajnával kapcsolatos határozati javaslatot, amely az Európai Parlament első döntése volt ebben a ciklusban, nem szavazták meg, pontosabban tartózkodtak, de azt is lehetett látni, hogy bizonyos sorok miért nem tetszettek nekik, ezt a magyar sajtómunkásoknak el is magyarázta Magyar Péter, hogy miért van, és mégis fideszesebbek a Fidesznél, csak a Néppártban ülnek. Te mit gondolsz erről, Péter, hiszen a Gemistes írásaidban te nagy reményeket vetettél Magyar Péterbe?
Hát nem hiszem, hogy fideszesebb, mint a Fidesznél. Tehát, hogy a jelenlegi Fidesznél lenne ő még jobboldalibb, még...
10 évvel ezelőtti
Fidesz. Akkor az a mi hazánk lenne, nem?
10 évvel ezelőtti Fideszt hoznak.
Szerintem a Magyar Péter az felismerte, hogy vannak olyan témák, amelyekben neki felesleges konfliktust vállalni a belpolitikában, viszont az európai politikában ezeknek a témáknak amúgy sincs nagy jelentőségük, és itt valóban ő elfoglal egy olyan álláspontot, amellyel fideszes szavazókat meg tud szólítani, és amelynek révén a fideszes média őt nem tudja vádolni háborúpártisággal, globalizmussal és hasonlókkal, hiszen ugye egy például mondjuk ez az Ukrajnára szóló határozati javaslat. Ennek olyan túl sok nagy jelentősége nem volt, hiszen semmiféle konkrét következmény ebből nem származott, hanem ez inkább egy kiállás volt Ukrajna mellett, ahol különösebb konzekvencia nélkül, különösebb veszély nélkül magyar megmutathatta a belpolitikában, hogy hát én nem vagyok egy baloldali, liberális, háborúpárti, stb. Mert ő neki értelemszerűen most az a célja, hogy fideszes szavazókat szólítson meg. Ha ő úgy viselkedne itt, mint a Momentum, hogy azért verné a mellét, hogy ők majd elveszik Magyarországtól a pénzeket, és így büntetnék Orbánt, akkor értelemszerűen ő beszorulna abba a 100% arányba, amit a régi ellenzék el tudott érni, és ami nem tudott nekik sok szavazatot hozni, ugye a Momentum még ki is esett az Európai Parlamentből. Tehát szerintem magyar nem fideszesebb akar lenni, vagy kevésbé fideszes, hanem azon témákban nem akar konfliktust a fideszes szavazókkal, amely témáknak amúgy olyan baromi nagy jelentőségük nincsen, de abban fontosak, hogy ő tudjon nyitni ezen szavazó réteg felé.
De ez azt jelenti, hogy sok esetben kiszavan az az Európai Néppártból.
Hát előbb mondtad, hogy nincsen frakciófegyelem, tehát és más kérésekben is van, tehát az osztrák néppárt sem értett egyet azzal maga, ugye Karl Nehammer, osztrák kancellár mondta, hogy ő nem ért egyet azzal, hogy Orbánt elítéljék, kritikusan nyilatkozzanak róla, vagy mondjuk az EU az Európai Tanács soros elnöksége kapcsán bojkotálják őt. Valószínűleg az Európai Néppártban valakik eltérően látják. Tehát pláne az Európai Néppárt az egy nagyon homogén, nagyon heterogén pártcsalád, ahol tényleg jobb-közép liberálisoktól azért már majdnem kemény jobboldaliakig mindenki ott van. Tehát itt szerintem a Magyar Péter még nem is annyira a legjobboldalibb, hanem valahol az Európai Néppárt talán jobb szárnyán van.
Azt is mondta ugye, hogy ő természetes szövetségként tekint a néppárt LCR szövetségre, és ez volna szerinte a jövő, hogy egy ilyen erős jobboldali együttműködés.
Hát azt nem mondta, hogy ez a jövő, hanem azt mondta valóban, hogy szerint ez egy természetes szövetség, és a szavazók döntését, hogy jobboldali pártoknak adtak többséget figyelembe kell venni. De hát ez szerintem így is van, és az LCR pedig mozog közép felé. Tehát Meloni, Petr Fiala, ugye cseh kormányfő, szintén ennek a tagja, ő aztán pláne Petr Fiala gyakorlatilag a néppártba is, de még a Renew-ba is akár beférhetne. Az orosz kérdésben ugye azért a Kaczynszkék is gyakorlatilag ugye a mainstreamhez tartoznak, tehát szerintem ez egy stratégiai érdekes az Európai Néppártnak, hogy az ECR-t magához húzza, hiszen ugye elmondtuk az elején, egyébként egy nagy jobboldali többség lehetne az Európai Parlamentben, sőt, hogyha összeadjuk a három szélsőbaldali frakciót, akkor nekik nincs abszolút többségük, de az egy nagyon erős, ugye majdnem annyian lennének együtt, mint az Európai Néppárt. Most, ha ezt meg akarják akadályozni, akkor nekik az ECR-t be kell vonzani magukhoz, és az ECR ezzel kicsit középre megy, az Európai Néppárt egy része meg elmegy jobbra, de ebben sincs a Magyar Péter egyedül, Manfred Weber is nagyon pozitívan nyilatkozott mindig Giorgia Meloniról, hogy az osztrák néppárt is lehet tudni, hogy ők még azt is akarták volna, hogy Melonit vegyék föl az Európai Néppártba. Tehát igen, magyar egyrésztről az világos, hogy ő nem egy baloldali politikus, és nem is egy baloldali pártot szervez, hanem legfeljebb egy olyan pártot tud szervezni jobboldali narratívával, és retorikával, és szimbolikával, amelyre esetleg még baloldaliak is leszavaznak, éppen azért, mert látják, hogy ennek van egyedül esélye leváltani, ami miatt akár Lengyelország is szavazhat egy baloldali Donald Tuskra is. Miközben Tusk nem baloldali.
Márki-Zay Péter is ezt próbálta, de neki nem sikerült.
Hát mert viszont ugye beállt a progresszívek mellé.
Viszont ebben a percben érkékeztek.
Van egy politikus, akire talán a legjobban érdemes figyelni a következő öt évben. Mégiscsak a bizottsági elnök, a régi új bizottsági elnök Ursula von der Leyen, akit ugye a 720 képviselő, vagyis 719, aki ugye átvette a mandátumát, ugye 360 kellett ahhoz, hogy megszavazzák, és végül 401 voksal átment a nevet, tehát a csodálatos Ursula von der Leyen, akitől mi óvtuk Európát, a Gemisten egy kiválóan, és nagyon sok érvel megtámogatott írásban, valamiért továbbra is ennyi.
Ez alapvetően azt mondta, hogy ez működik, hogy a három pártcsalád, ugye a konzervatívok, szociáldemokraták és Renew.
Vagy a 380.
De a zöldek bejelentették előtte, hogy ők is támogatni fogják Ursula von der Leyent.
És az ECR-ból is ugye elvileg páran.
Igen, tehát
és azért ez a 400 box, ez jóval kevesebb, mint ezen frakcióknak a teljes létszáma.
Na jó, de nem mindegyik frakció volt, tehát olyan értelemben több, mint a három hivatalosan őt támogató frakció. És a zöldektől, valószínűleg inkább a zöldektől jött több voks, az ECR-ből talán kevesebb.
Szerintetek mivel?
Mondjuk Petr Fiala, ő biztos, hogy megszavazta, hogy az ECR-ben ül, mert ő pont bírálta is a frakciótárs az ECR-ben, hogy miért nem állnak ki egyértelműen von der Leyen mellett. Kaczynszkiről lehetett tudni, hogy ők valószínűleg nem szavazták, meg Meloniról, meg az utolsó perc is lehetett tudni, hogy mit.
A Tisza párt pedig megszavazta, mint Magyar Péter mondta, viszont ezt meg nem. De szerintetek mi az, amivel meggyőzte az embereket, hogy megint mellé álljanak?
nem volt más jelölt. Hát most, tehát,
meg de az most... Európai Parlament, tehát az itt alapítanak el, meg is lehetett volna, hogy buktatni.
Ugye? De ahhoz nem lett volna koalíció. Tehát most honnan tudod megbuktatni von der Leyent? Vagy az egyik irány ez a nála sokkal jobboldalibb irány, de ez akkor valóban azt kellett volna, hogy az Európai Néppárt kihátráljon mögüle, és összeálljon a másik három radikálisabb jobboldali párttal, de ez teljesen elképzelhetetlen lett volna, már csak azért is, mert miért hátráljon ki az Európai Néppárt a saját jelöltje mögül is, pláne különösebb mondjuk orosz kérdésben aztán elég nagy megosztottság is van ugye a szélső jobboldalon. Lehetett volna az, hogy a baloldal megpróbál ellenjelöltet állítani, de hát az csak szimbolikus lett volna. Egészen biztos, egy baloldali jelölt az maximum a Renew-nak még a balosabb, liberálisabb képviselőtől tudott volna szerezni voksokat, de annál többet nem, tehát ez maximum egy szimbolikus gesztus lehetett volna, úgyhogy nem volt más alternatíva, és most legalább azt el lehet mondani, hogy tényleg ő spitzenkandidátin volt, ugye 5 évvel ezelőtt nem ez történt.
De így sem indult választáson.
Nem indult választáson, illetve aki megpucsolhatta volna, az az előző körben az Európai Tanácsban a kormányfők, ugye Macronnak is, Orbánnak voltak ilyen ambíciói, keresgéltek is, szondázták is, hogy több más néppárti politikus neve is felmerült, de...
Macron Mario Draghit akarta.
Igen, sem Macronnak, sem Orbánnak nem volt meg az a hatalmas győzelme, így a legitimációja arra, hogy megmondják, hogy kivezesse az európai intézmények legfontosabb intézményét.
Hát ugye 5 évvel ezelőtt Orbán még ugye a néppárt tagja volt, tehát ott mondjuk jobban bele tud szólni. Most már a patriótákból ez mutatja, hogy itt most már nem tud nagyon beleszólni.
Igen, Gábor, a beszédét végig is szenvedted a szavazás előtt. Miről beszélt a elnök asszony?
Ez a beszéd, ez vagy egy zöldpárti, vagy egy liberális képviselőt is ugyanúgy elhangozhatott volna.
Annyi bullshit volt benne?
Nem csak a bullshit, hanem tartalmában olyan témákról szólt, mint a dekarbonizáció, hogyan lehet Európát zöldé tenni, a versenyképesség, hogyan lehet az adminisztrációs terheket csökkenteni, ezek mind a liberálisok számára voltak fontosak. A rule of, tehát a jogállamiság, civil társadalom védelme, a szabad sajtó, tehát mind-mind olyan szólam, amely valójában a liberális common sense közmegegyezésnek az erősítését hozza. A legnagyobb tapsot Ursula von der Leyen akkor kapta a képviselőktől, amikor elküldte a búbánatba Orbán Viktort azért, mert elment Moszkvába. Vladimir Putyinhoz, Orbán szerint békemisszió volt, ez Ursula von der Leyen szerint egy lekenyerezési misszió.
Én ugye pont a karzaton ültem, és direkt figyeltem, hogy a Tisza pártosok közül kik tapsol, ki nem, és elmondanám, hogy a nagy vastapsban a Dávid Dóra meg a többi Tisza pártos tapsolt, Magyar Péter ellenben egy másodpercig sem tapsolt, még úgy se, hogy mellette a David McAllister adik legbefolyásosabb CDU-s, még felé is fordulva tapsolt. Tehát, hogy a Magyar Péter érezze, hogy azért itt van egy némi nyomás, de ő robotarca előre fele nézett, és kitartott.
Ami egy kicsit kikacsintás volt a beszédéből az ECR-nek jobb oldalnak az, hogy a Frontexnek a stábját megháromszorozná, 30 ezer főre növelni az EU-s közös határvédelmet, de azt leszögezte, hogy az emberi jogok megilletik a menekülteket is. Ami talán a baloldalnak volt egy kikacsintás és ajánlat, az a lakhatási kérdésnek a megzenésítése, sőt létrehoz egy lakhatási biztosi pozíciót is, tehát külön felelős lesz a lakhatásért a következő évben a bizottságon belül.
Azt a beszél az inkább tényleg a zöldek és a baloldal felé kacsingatott, tehát nem tudom, hogy az ECR ezután hogyan fog reagálni, hiszen Meloni azért sok posztot nem kapott, bizottságban lehet, hogy Olaszország kap végül egy fontosabb bizottsági posztot, és azért a beszéde sem arról szólt, hogy ő a beszéd 80%-ában mondjuk a konzervatív családpolitikát és a határok védelmét hangsúlyozta volna. Tehát, hogy mint hogyha nem azt mondom, hogy feladták volna az ECR, de az érdekes, hogy a választások előtt sokkal több közeledés volt az ECR felé, és különösebben Meloni felé. Most talán azt érezhették, hogy az ECR-ben úgyis megosztottság van, tehát onnan persze tudnak hozni voksokat, fialáik egyébként is, Meloni meg talán, hanem valószínűleg ő azt akart, hogy a zöldek, legalábbis nagy részt testületileg, hiszen a zöldek elvileg egységes frakciószavazást ígértek, hogy persze nem lehet leellenőrizni, mert nem titkos a szavazás, de hogy a zöldeket szerezze meg testületileg.
Ami még érdekes volt, és ez Bakó Bá a szerzőtársunk szerint is egy érdekes és jó gondolat, hogy Európában legyen egy közös tőkepiac, hogy ne Kínából meg Amerikából kelljen behozni, és így tudja a Európa versenyképes behozni a hiteleket, és így tudja Európa versenyképességét növelni.
De ez ugye Draghi féle javaslat.
Igen, ez ugye írtam is erről a Gemistén egy hosszabbat, hogy kimutat utat, új utat Európának, és Draghinak volt egy ilyen jegyzete, amely valóban lehet, hogy csak a közgazdászokat érdekli, de mindenkit érint, aki ma privát szférába dolgozik. A beszédből nekem még egy dolog tetszett újdonságként, a gyermekvédelem. Tehát, hogy a social médiának a káros hatásaira is felhívta a figyelmet.
Ezt tudod, micsoda? Ez a chat control, ez a telefonoknak az automatikus kvázi, tehát ahogy a WhatsApp meg Facebook üzeneteket erre hivatkozva fogják majd gyakorlatilag automatikusan szkennelni.
Ez kicsit paranoiásnak tűnik.
Nem paranoiás, hát ezzel foglalkozik a teljes zöld frakció, a innen kiszavazott kalózpárt, csomó anyag van arról, hogy mindenféle ilyen USA-beli lobbisták, meg tetszélyeknek a lobbistái, hogy a lobbisták ezt kifonderlenek. Gémistén is egyébként erről volt pár anyag. Ez kifejezetten ez a tipikus, ez a valamilyen felső morálra hivatkozva, azért jól kicsesszünk veletek. Tehát, hogy ez a típusú.
De miért a probléma az valós? Az, hogy bámulják órákon át a gyerekek a telefonjaikat, és nem tanulnak meg kommunikálni szemtől szembe.
Ez a része valós, de az a része meg nem, amikor az van, hogy mert biztosan vannak pedofil, nem tudom, fotók gyerekekről emberek telefonján, ezért mindenkiét automatikusan leszkennelhetővé tegyék
szemtől. Ha látjuk ezt a javaslatot a bizottságtól, akkor föl fogunk háborodni, most még adjuk meg ezt a bizalmat von der Leyennek, ha bár...
Amúgy öt év után adnál neki bizalmat?
Nem, mert eddig mindig visszajött.
Akkor miért mondod?
Mert az ötlet maga, a probléma maga valós, és detektáltak a problémát, az biztos, hogy amit most azt figyeljük, amit Ursula von der Leyen tesz, és ne azt, amit mond. Számos alkalommal bebizonyította már, hogy fölrúgja a játékszabályokat. Például 20 perce volt erre a beszédre, és 40 percet beszélt végig. Senki nem vette el tőle a szót. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ő fölül áll a szabályokon, és így is viselkedik. Kiír a haverjának egy nagyon jól fizető zsíros állást, és semmibe veszi azt a protokollt, hogy hogyan válasszanak ki oda ember, mert ő már kitalálta, hogy kikerül oda. A vakcina beszerzések kapcsán ugye pont a tegnap előtti napon az Európai Unió Bírósága bebizonyította, hogy mind a transzparencia, mind a versenyképességi elveket megsértette, amikor SMS-ben dílelt le a Pfizerrel.
Hát az ugye a példát, ugye a zöldek kezdeményezték, ez is sajátos, hogy ők most megtámogatnák.
Hát a zöldek nagyon szerettek volna már bekerülni a húsos fazék mellé, ahol döntenek a nagy fájlokról, hogy ők is lobbizhatóak legyenek, hogy az ő szavuk is számítson. Meglátjuk, hogy valóban mit fog majd teljesíteni, mert az európai zöld, tehát a European Green Deal kapcsán a fájlok fele ért be az előző etapba, így, hogy most azt mondta, hogy zöld és ipari díl kell, mert ugye a választások alatt a kampányban azt mondta, hogy nem zöld díl kell, hanem ipari díl kell. Most már a beszédében azt mondja, hogy zöld és ipari díl kell.
Tegyük hozzá, hogy persze egy nagyon sokféle, tehát egy széles, nem is létező kocsit kell maga mögött összehozni, és ha mondjuk megnézzük a svájci politikát, ott is ugyanez van, hogy ott a svájci politikával ráadásul szélső jobb szocdem keresztény, amikor ott a liberális kormányoz együtt, amikor ott elmondják a kormányprogramot, akkor szintén ugyanez van, hogy mindenhez csatolnak egy olyan jelzőt, amit tudsz szélső jobboldaliként is támogatni, meg szociáldemokrataként is támogatni.
Egyetlen egy elemre szeretném még itt végül felhívni a figyelmet, hogy határozottan kiállt az Ukrajnában lévő orosz vérontás ellen, viszont 3 perccel később azt mondta, hogy azonnali tűzszünet kell Gázában is álljanak le az izraeliek. Tehát, hogy a háborút azt eléggé kettős mércével nézi, nem ugyanaz egy gyerekkórházbombázás Rafában, mint Kijevben.
Tehát, hogyha azt mondta, hogy álljanak az izraeliek, akkor az a bírálta Izraelt.
Bírálta Izraelt, de ugyanúgy, tehát másképpen egyik helyen tűzszünetet követel, másik helyen meg azt, hogy harcoljanak a végsőkig. Azért a béke ez két fél is kell.
Akkor mi várható a következő 5 évben? Szerintetek a jogállamiság további is sárba tiprással, nyilván egy szép nyugati EU-s, nem tudom, blablával lejjent, aminek majd tapsol a sajtó, ami ugye kapja az EU-tól a pénzeket. Ezen kívül mire vártok még?
Ugye az első teszt az egy ideológiai teszt lesz, amit meghallgatunk pont a Péter által említett, és vele ugye tegnap össze is futottunk az egyik jó kis kocsmában, Ilária Salisnek a kiadatása, aki egy magyar börtönből került ide az Európai Parlamentbe, hogy a mentelmi jogát fölfüggeszti az parlament, ez azt mutatja, hogy hogyan állunk az antifasisztákhoz, akik egyébként random megtámadnak embereket utcán, de hogy ideológiailag megvédhető-e. Az biztos szerintem, hogy a néppárti, szocialista, a liberális és zöld többség azt a vonalat viszi tovább, mint ami eddig jellemző volt az Európai Parlamentre, hogy a tőkének az útját egyengeti.
Plusz ugye nekünk fideszes források mondták azt is, hogy nem biztos, hogy csak Ilária Salis mentelmi jogáról kell majd szavazni, lehet, hogy és a Magyar Péterről is kell majd a következő fél évben szavazni.
Mert ők együtt loptak Magyar Péterrel is, tudják?
Hát nem, mert egy csomó ilyen eljárás ugye folyik ellene a Diákhitel ZRT, még egy csomó ilyen korábbi ügyben.
Egy van büntető ügyvel eszemben.
Én nem tudtam róla.
Erre céloztak.
Ha nincs,
van, lehet, hogy lesz büntetni.
Tehát ők erre célt.
Átadták már az ítéletet. Szólj nekik, hogy először kell egy eljárás.
Mindenesetre nagyon szépen köszönjük. Élveztük ezt a 6 elemes podcastot, amit csináltunk az Európai Parlamenti Választások kapcsán. Lehet, hogy még visszatérünk, hiszen itt lesz az osztrák nemzetgyűlési választás, a kelet-németországi tartományi választások, belátható időn belül Csehországban is választások lesznek.
Előtte még Romániában is, úgyhogy bőven minden. gemist.hu tessék olvasni, feliratkozni, előfizetni, meg a Partizánt is kövessétek. Köszönjük nekik a lehetőséget, hogy elkezdhettünk podcastolni. További szép napot, jó hallgatást, nem tudom, mosást, főzést, takarítást, konyhai előkészítést, amit akartok.
Au revoir.
Szevasztok.
Sziasztok.